Már eddig is volt szingli adó, ez ilyen idézőjelesen, tehát nem tényleges adó, hanem olyan, mint a pink tax, hogy nagyobb a megélhetési kiadása annak, aki egyedül él, és ezt akár havi 102 fontra becsülik ezt a különbséget, tehát kb. 47 ezer forinttal költ többet az, aki egyedül álló egy hónapban. Világmegváltó, tabudöntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem azért, de podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter. Te mennyit szoktál azon gondolkodni, hogy milyen a kapcsolatod? Mármint nem úgy értem, hogy jó-e vagy rossz, nem úgy értem, hanem hogy valamennyire, ugye már mind a ketten egy hosszabb ideje tartó monogám párkapcsolatban vagyunk, de még nem vagyunk eljegyezve, és így ez kicsit ez a normális, ez az út, amit így kijelölnek eléd, meg amit látsz a szüleiddel, hogy megismerkedni valakivel, járni, összeköltözni, aztán majd egyszer eljegyzés, házasság, gyerekek, stb. Ez egy kicsit ez az ilyen klasszikus. Ezt te valaha megkérdőjelezted egyébként?
Olyan szinten biztos megkérdőjeleztem, hogy mondjuk milyen korban kell ezt elkezdeni, meg hogy mennyire kell mondjuk előtte felfedezni más dolgokat, vagy akár több kapcsolatot is kipróbálni, meg így kísérletezni, mint hogy ez a végterméke, vagy ez a végtermék, vagy az, hogy összeházasodsz valakivel, és aztán nem tudom, ha gyerekeid lesznek, akkor lesznek gyerekeid, és ilyen boldog család lesztek, szerintem azt soha nem kérdőjeleztem meg valójában.
Egyébként szerintem én se, meg szerintem a legtöbben nem, de ahogy egy kicsit utána olvasgattam ennek a témának, egész sokan egyébként megkérdőjelezik manapság, és ebbe szerintem közre játszik a megélhetési költségeknek az emelkedése, de akár az, ahogy megtapasztaltuk így össztársadalmilag a Covidot egy néhány évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon kezdeti ilyen dekonstrukciója történik talán klasszikus kapcsolatoknak, párkapcsolatoknak, és a mai epizódban erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Van benne azért statisztika, de szerintem most főleg inkább így a véleményünk fog majd közrejátszani. Neked volt valami gondolatod, amikor felvetettem, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan alakulnak át a párkapcsolatok manapság?
Igen, nekem az volt így az első, hogy gazdasági helyzetben vajon hogyan lehet át, vagy hogyan alakulnak át a kapcsolatok, meg hogy ez a házasság már nem annyira menő, vagy nem annyira bevett szokás, vagy akár ugye az, hogyha valaki nem szeretne gyereket, az is egyre normálisabb, vagy normalizáltabb dolog, ami szerintem tök pozitív. Úgyhogy vágjunk bele.
Vágjunk. És szerintem én el is kezdeném azzal, amit említettél, hogy a házasság az egyre későbbre tolódik, és amúgy ez nem csak így mondjuk az én életemben, meg a baráti körömben látom ezt, de a számok is alátámasztják. Egyrészt rekordmagas azoknak az amerikaiaknak a száma, akik már betöltötték a 40-et, de még egyszer sem voltak házasok. 2021-ben 25% volt az ő arányuk, ehhez képest 2010-ben még csak 20, és 1980-ban pedig csupán 6%, tehát hogy kilőtt a nem házas felnőtteknek a száma. És ez nem is csak amerikai sajátosság, hanem a Telex is lehozott egy statisztikát pár hónapja, hogy Magyarországon 2022. júliusról 23. júliusra drámaian 29%-kal csökkent a házasságkötéseknek a száma. Szóval ez egy globálisnak mondható, vagy hát globális túlzás, de két országból is van statisztika róla, úgyhogy ez nem csak mi érezzük.
Mm. Amúgy ez érdekes, mert például viszont azt nem tudom, hogy arra mondjuk találtál a statisztikát, mert én próbáltam, de nem, hogy annak ellenére, hogy mondjuk nem házas valaki, annak ellenére még lehet, vagy élhetnek ilyen partneri kapcsolatban. Tudod, amikor két ember hosszú ideje van együtt, és együtt él, ez már gyakorlatilag olyan, mint a házasok lennének, csak ugye nincsenek meg hozzá a papírok. Szóval nem tudom, lehet, hogy ez még szintén ilyen magas, csak hogy ez a házasság dolog, nyilván ez ilyen nagy esküvővel, meg ilyen dolgokkal, meg egy csomó anyagi költséggel jár, lehet, hogy az most már így nem annyira vonzó emberek számára, meg hogy így nem, tehát hogy nem kell a papír ahhoz, hogy te azt mondd, hogy a másikat igen szereted, és együtt akarod élni vele az életedet, és most már tudod, így nem tudom, nem tagadnak ki a templomból ezért.
Ja, egyébként nem tudom, hogy ebben mi játszott szerepet, mert egyébként meg 21-ben meg kiugrott az esküvő, tehát a házasságkötéseknek a száma, szóval akkor meg lehet, hogy volt egy olyan, hogy így tudod, mindenki megijedt a járvány miatt, hogy jaj, rövid az élet, sőt, akár olyan is lehetett, hogy most nem kell megindokolni, hogy miért nem tudom, 300 fős lagzit rendezünk, hanem csak ketten két tanúval összeházasodunk, és ezt letudjuk, lehet, hogy volt egy ilyen az emberekben. De igen, abszolút igazad van, hogy attól függetlenül, hogy nem annyira kell a papír, emberek még élnek tartós párkapcsolatban valóban. Sőt, ide is kapcsolódik szerintem az egyik fontos dolog, amiről akartam beszélni, amit úgy is hívnak, hogy inflationship. Ezt tudod, micsoda?
Nem. Mert hogy van egy sejtésem, de...
Az inflationship, az mindjárt elmondom, hogy micsoda. De egy kis bevezető ehhez a témához, az az, hogy ugye drasztikusan megnőtt a megélhetésnek a költsége, az albérletek, az élelmiszerárak, a gázszámla ezek. Nem csak nálunk, mindenhol. A briteknél egyébként különösen ezt ők cost of living crisisnak hívják. Brit Grácia írt erről egy cikket az inflationshipről, és ez a forrásom. És ők azt a jelenséget mutatták be, hogy pont a megélhetési költségeknek az emelkedése miatt felgyorsultak a párkapcsolatok, tehát sokkal korábban összeköltöznek emberek, mint hogy készen állnának rá, mert pragmatikusabb mondjuk elfelezni az albérletet, a számlákat, a nagybevásárlást, mint két külön háztartást fenntartani, vagy mint külön élni lakótársakkal. Egyébként ez nem újdonság feltétlenül, vagyis az, hogy gyorsabban összeköltöznek, az újdonság, az, hogy olcsóbb együtt lakni a pároddal, az nem. Már eddig is volt szingli adó, ez ilyen idézőjelesen, tehát nem tényleges adó, hanem olyan, mint a pink tax, hogy nagyobb a megélhetési kiadása annak, aki egyedül él, és ezt akár havi 102 fontra becsülik ezt a különbséget, tehát kb. 47 ezer forinttal költ többet az, aki egyedülálló egy hónapban. Ugye ennek a drámai verziója az, amikor nem csak korábban összeköltözöl a pároddal, hanem esetleg azért maradsz benne egy párkapcsolatban, mert félsz attól, hogy anyagilag nem engedheted meg magadnak a szakítást. Na és ez az inflationship, amikor egy ilyen halott párkapcsolatban vagy körülbelül, csak azért, hogy ne menj csődbe kb. Külön a külön költözésben, és egy 2023-as kérdői kitöltőinek a 30%-a azt mondta, hogy ezért van még kapcsolatban. Ami nagyon sok.
Az igen. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor tényleg ez a világ nem, tehát, hogy nem egy-egyfős háztartásra van dizájnolva. Mondjuk elmész vásárolni, és hogyha csak magadra főzöl, nagyon kevés olyan termék van, amit mondjuk akár kisebb kiszerelésben tudnál megvenni, vagy egy lakást bérelsz egyedül, azért az elég drága. Tehát, hogy egy albérletet, főleg Magyarországon a fizetésekhez képest, azért nagyon jól kell keresned ahhoz, hogy tényleg fent tud tartani magadat, és egyedül ki tud fizetni mondjuk a rezsit, vagy az albérletet. Sokkal egyszerűbb, hogyha osztozol emberekkel, és akkor csak egy kis szobád van, de mégis azért nem az utolsó, nem tudom, forintod is a lakbérre, vagy a számlákra megy el. Úgyhogy én abszolút megértem, mondjuk ez tényleg nagyon szomorú, hogy emberek emiatt maradnak benne a kapcsolatban. Feltételezem, ezek általában nők.
Egyébként erről nem szólt a fáma, de mivel tudjuk, hogy a nők általában kevesebbet keresnek, kevesebbet fizető karrierekbe vannak, ezért azt feltételezem, hogy igen.
Főleg, hogyha mondjuk még van esetleg egy gyermek is a kapcsolatban, általában az a nőknél marad. Nem akarok általánosítani, de statisztikailag igen. Akkor mondjuk így, hogy a nőknél marad. Az úgy meg még inkább nehezebb egyedülálló szülőként gyermeket nevelni.
Igen, és amúgy tök fontos, amit mondasz, mert volt erről egy nagyon jó TikTok videó, amit amúgy többen is, akiket követek, láttam, hogy megosztották, amiben arról beszélt egy nő, hogy amikor ilyen befutott vállalkozó férfiak adnak tanácsot, hogy mit csinálj, akkor tök sokszor egy annyira férfi, tehát így észre sem veszed, hogy ez mennyire ilyen férfi központú tanács, mert talán a Gary Vaynerchuk csak az, akit felhozott példának, a Gary V, hogy ő azt mondta, hogy nem tudom hány évesen elment a városba, és akkor nem tudom hány lakótársal napi 12 órát dolgozott, hogy összegyűjtse ezt a kis pénzt, amikor tudod, ez a klasszikus ilyen kezdő startupper sztori, és hogy arról nem szól a fáma, hogy neki akkor volt egy gyereke, akit ott hagyott az anyjával, és hogy amikor egy női vállalkozóról beszélünk, akkor ő nem tudja az életét úgy kezdeni, hogy beköltözik, tehát hogyha, mármint ha anyukáról beszélünk, elnézést, beköltözik, nem tudom, hatodiknak egy flat share-be, és akkor bármilyen munkát elvállal, hogy összeszedje azt az x 1000 dollárt, ami kell a vállalkozása beindításához, mert hogy onnantól kezdve, hogy anya vagy, nem tudod otthagyni valahol azt a gyereket. És ezt nem ilyen eszencialista módon értem, hogy azért, mert nem tudom, a hormonok nem engedik, hanem mert a társadalom úgy van berendezkedve, hogy az anya az alapértelme ez egy szülő.
Nyilván biztos vannak olyan esetek, ahol apuka marad otthon és támogatja a felesége vagy a partnere karrierista vágyait, de azért az elég ritka. Ritka, mint a fehér holló, és ugye arról nem nagyon hallunk, mert az nem akkora sikersztori nyilván.
Szóval jogos, amit mondasz, abszolút. És ugye visszatérve arra benne maradni a párkapcsolatba, egyébként nem feltétlenül ilyen szörnyű párkapcsolatról van szó, de hogyha valami egy kicsit nem oké, akkor simán lehet, hogy racionalizálod a helyzetet azért, ha már kényelmesebb őszintén, meg olcsóbb nem költözködni. És akkor ennek a spektrumnak a szélsőséges vége, amikor meg a költségek miatt konkrétan a szakítás után is az exeddel kell, hogy éljél, mert vagy te, vagy egyikőtök sem engedheti meg, hogy külön költözzetek.
De hát, hogyha megnézed ugye most az inflációt, meg a lakhatási válságot, most Londont hoztad fel a legutóbbi példádban, hát ott valami undorítóan magasak az árak, tehát hogy így konkrétan nem tudod megengedni. Ráadásul nagyon gyorsan el is mennek azok a lakások, tehát hogy nem csak az, hogy drága, hanem hogy nagyon kevés is elérhető, és nyilván ezért is tudják ez a főbérlők ilyen nagyon fájnyomni az árakat. Egyébként Barcelonában is most ugyanaz a helyzet. Tegyük fel, hogyha most egyedül élnék, akkor én nem biztos, hogy meg tudnék az amúgy átlagos fizetésemből egy lakást engedni, úgyhogy akkor még nem tudom, kényelmesen megéljek, és maradjon másra is, meg mondjuk tudjak szévelni.
Ja. Hát meg az is egy jó téma lenne, hogy etikus-e abból élni, hogy főbérlő vagy, és akkor azzal keresed a pénzedet, hogy volt egyszer sok pénzed. Már amúgy rohadt jól hangzik, de tudod, amikor vannak ezek a sztorik az interneten, hogy szól a landlord az albérlőjének, hogy bocsi, de neki is drágább a kenyér, ezért megemeli az albérleti díjat, és így mi lenne, ha elmennél dolgozni mondjuk, az is egy opció. A lakhatás az végül is mégiscsak egy emberi jog kéne, hogy legyen. Amikor arról beszélünk, hogy valaki azért marad egy kapcsolatban, mert így éri meg a legjobban anyagilag, akkor egy kicsit nekem ez már így, tehát hogy nekem erről a témáról az jutott eszembe, hogy visszatérőben vannak-e az érdekházasságok. Azért ez még egy ilyen inflation ship, azt azért nem feltétlenül mondanám, hogy ez egy érdekházasság, de ha így visszatekintünk a történelembe, akkor azért az nem újdonság, hogy gazdasági érdek hozzon össze két embert, sőt az elmúlt ilyen 2000 évben, meg a kereszténység elterjedésétől kezdve a házasságoknak egy nagy része ilyen módon jött létre. Kimásoltam a jegyzetbe egy ilyen definíciót, hogy érdekházasságnak az olyan házassági kapcsolat tekinthető, amely nem a felek között spontán kialakult érzelmi kötődés és szerelmi viszony alapján jön létre, hanem egyéb többnyire anyagi, esetleg politikai vagy más magasabb rendűnek tartott szempont alapján, néha pedig külső szereplők, szülők, rokonok hatására, esetleg kényszerítésére kötetik meg. Ez volt nagyon sokáig, leginkább mondjuk uralkodók, főnemesek, arisztokrácia körében, tehát hogy jellemzően ez a legvagyonosabbaknak az eszköze volt a vagyonuknak a megtartására, meg nemesi címeknek a továbbadására, és a legkevésbé pedig ugye a népesség nagy részét kitevő parasztságot érintette. Most olyan szempontból van ennek a fordítottja, hogy most nem a legvagyonosabbak kényszerülnek ilyen helyzetbe, hanem pont azok, akiknek nincsen pénze egyedül élni. De egy kicsit, mintha ezt térne vissza, hogy nem feltétlenül az alapján választunk párt, hogy ki az életünk szerelme, hanem hogy ki mit hoz a kapcsolatba, és ez a jól házasodni, ez talán, mintha újra fontossá válna. Aztán ez lehet, hogy csak a megérzésem, tehát ez most pont ez a vélemény kategória.
De hát, hogy olyan szempontból az érdek, tehát, hogy társadalmi mobilitás szempontjából akár azért az érdekházasságok nem olyan szörnyűek. Tehát, hogyha mondjuk akár nőként, akár férfiként mondjuk egy alacsonyabb státuszból jössz, és beházasodsz mondjuk egy gazdagabb családba, azért az neked státusz, előre mozdulás, kapcsolati tőke persze, meg most érdekházasság nála arra is gondolhatunk, hogyha ugye a globalizációval azért elég sok bevándorlás is történik, mi van, hogyha neked egy olyan országba kell jönnöd, ahol mondjuk nincs vízumod, és azért kell összeházasodnod valakivel, hogy a papírjaid meg legyenek például.
Egyébként most gyorsan rákerestem, és még Magyarországon is történt ilyen eset, és ráadásul ez a törvény bünteti az érdekházasságot. Nem, mint az nyilván nem azt, hogy te gazdag férjet fogsz magadnak, hogy kényelmesen éljél, hanem konkrétan találtam egy ilyen ügyet 2013-ból, amikor Bács-Kiskun megye déli részén kb. 80 nőt beszerveztek arra, hogy 150 ezer forintért összeházasodjanak szerb férfiakkal egy-két hétig, aztán amikor a férfiak megkapták az uniós tartózkodási engedélyeket, meg munkavállalási engedélyt, meg ilyeneket, akkor utána elváltak. És ezek a nők ugye vádlottak padjára kerültek, bíróság elé állították őket, mert hogy ez illegális dolog. A másik része ennek a dolog, amikor valaki ismerkedik, és mondjuk tényleg szerelmet keres, de már az előfeltételei között van, hogy valamilyen egzisztenciával rendelkező ember legyen az, akivel mondjuk randizik és ismerkedik. Valahol meg azt is megértem. Tehát ez, tudom, hogy erre biztos rá mondják, hogy ez milyen felszínes, vagy ilyesmi, de...
Bármilyen elvárás az már egy ilyen előítélet, tehát hogy én azt mondom, hogy én szeretném, hogyha a partnerem barna hajú legyen, az is egy ítélet, vagy egy ilyen elvárás. Hogyha mondjuk én jövök egy adott gazdasági háttérből, mondjuk egy jómódú családból, akkor nyilván valószínűleg ez lesz az én elvárásom a partnerem felé, hogy jól keressen, hogy mind a ketten ugyanazokat a dolgokat tudjuk megengedni. Nyilván, hogyha magasabb társadalmi meg gazdasági pozícióból jössz, akkor you're less likely, hogy lefele házasodj, vagy lefele keres partnert, de szerintem ez nem egy elítélendő dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy az ki legyen a csávom vagy a csajom gazdag.
Alapvetően ösztönösen olyas valakit keresel, akivel azonos szinten vagytok. A másik meg a, hogy ne csináljunk úgy, mintha csak nők és csak pénzért keresnének ilyen érdek kapcsolatokat, mert amúgy meg ugyanúgy jelen van az is, hogy esetleg férfiak úgy ismerkednek, vagy úgy maradnak benne egy kapcsolatba, hogy nem csak anyagilag, de mondjuk a láthatatlan munka kapcsán ez egy nekik rohadt kényelmes, hogy van egy bentlakásos szobalányuk körülbelül. Tehát itt ugyanúgy megjelenik az érdek, hogy ki mit visz a kapcsolatba, vagy milyen szempontból használja ki a másikat akár. Hogyha egy együtt élő pár, ahol a nő végzi az oroszlán részét a házi munkának, hogyha ugyanazt a férfinak ki kéne szerveznie fizetett munkaként, mondjuk egy takarítónőnek, vagy egy séfnek, akkor hatalmas összegről beszélnénk. Tehát, hogyha forintosítjuk ezt a láthatatlan munkát, akkor már nem annyira egyértelmű, hogy ki az, aki több pénzt tesz a kapcsolatba.
Még itt az jutott eszembe amúgy egyébként magyar viszonylatokban érdekházasság, hogy az is lehet akár érdekházasság, hogyha azért házasod össze mondjuk korábban, hogy felvedd a csokot, vagy ez a babaváró, vagy mi a...
Ú, de jó gondolat, igen.
Mi a halálamokat adnak. Mert hogy végülis ez is egy érdek, tehát hogy az abszolút. Elvileg egy jó deal, én nem tudom ezeknek a részleteit, az az igazság, de én ismerek több párt is, aki így emiatt gyorsította fel a folyamatot, aztán, hogyha elválsz, akkor meg vissza kell fizetni.
Igen, nagyon meg büntetnek.
Igen, de hogy amúgy ez közben meg olyan szar, hogy így, oké, itt van ez, de így kb. Beleforszol ebbe a házasságba, vagy az, hogy így maradj benne, mert hogyha nem, akkor meg vissza kell fizetned az egészet.
Igen, mert máshogy nem is lehet élni vele, tehát házasnak kell lenni hozzá.
Igen, konkrétan.
Jaja,
és hogyha kilépsz ebből a kultból, a házasság kultjából, akkor vissza kell fizetni a nagy pénzeket.
Nem, ez nagyon, nagyon valid, tök jó gondolat. A másik dolog, amiről viszont még akartam most beszélni, elkezdem egy személyes meglátással, hogy nem tudom, Eszterte, hogy vagy vele, de én most már 28 éves leszek, hosszú ideje párkapcsolatban, egyre kevésbé tudom elkerülni ezt a kérdést, hogy mikor jön a baba. És azon kívül, hogy mennyire személyes és mennyire inappropriate kérdés egy embertől, egyre inkább azt érzem, hogy basszus, miből kéne felnevelnem egy gyereket? Úgy, hogy egyébként nem keresünk rosszul a Marcival, nem élek rosszul, és úgy érzem, hogy ami van, az is így pont elég így az én igényeimre, és azt látom, hogy persze, hogyha majd úgy döntünk, hogy szeretnénk gyereket, akkor megoldjuk, meg akkor a prioritások átrendeződnek, de jelenleg én úgy érzem, hogy kb. Két fizetés is kevés, hát ha még, vagy főleg, ha még az anyáé lecsökken, mert kiesik a munkaerőpiacról. Egy ilyen visszatérő poén, egy kicsit ilyen daydream a barátainkkal, amint tudod, amint ilyen nagy bulik utáni másnap éledezés közben szoktunk álmodozni, meg beszélgetni róla, hogy milyen rohadt jó lenne itt hagyni ezt az egész grindot, meg ezt a kapitalista világot, és összeköltözni egy kommunába, és megosztani egymás között a lakhatásnak a költségeit, a házi munkát, a főzést, akár ha úgy van, akkor a gyereknevelés terheit, és tudod, így szokták mondani a gyerekekre, hogy itt takes a village. Nagyon újdonság az, hogy két ember teljesen magára van maradva a gyereknevelésben, és akár fizetni kell a gyereknek a gyerek megőrzésért, mert hogy sokáig együtt éltek generációk, mindig volt valaki otthon, nagymama, akárki, stb. És hogy ez tökre kiveszett már az életünkből, és az egyik ez, hogy nagyobb support system kellene, akár barátok. A másik pedig, hogy felmerült bennem, hogy tudom, ezt így viccből mondom, mert hogy nem gondolom, hogy ténylegesen be tudná fogadni a hagyományos európai társadalom, de hogy így el tudnék képzelni egy olyan átalakulást, ugye a gazdasági nyomás miatt, ahol így a trappolok egyre népszerűbbek, és hogy mivel két fizetésből nem lehet, ezért 3 fizetés kell egy gyerek felneveléséhez, és 3 vállalnak gyereket, és nem tudom, így terjed el a poliamória és a trappölök.
Azzal tökre egyetértek. Én szerencsére nem kapom meg ezt a baba kérdést, vagy ha megkapom, akkor mindenkit elküldök a kurva anyjába, hogy akkor egyszerűen egy házi állaton gondolkozunk, egy kis cicán, vagy egy kis kutyán, ott is ott van, hogyha beteg lesz. Nyilván oltások, nyilván a táp, nem tudom, egy csomó felelősség jár azért nyilván egy kis állattal is, azért az rohadt nagy pénz. És mi van, hogyha nem tudom, olyan beteg lesz, és kell neki egy nagyobb műtét, akkor azt mivel fogjuk kifizetni, mert nagy anyagi költség lenne, nem tudok, hogy még egy gyerek, tehát hogy az egy kurva drága. És amúgy ez a kommunális közösségi gyerektartás, igen, it takes a village, de... Nem tudom, mert olyan furi, mert hogy igazából most a kapitalizmus fogom mindenért hibáztatni ebben az epizódban, mert ugye mindenért kurvára megdolgozol, és ugye a kapitalizmus téged nagyon ilyen individuálissá tesz, tehát hogy nyilván ez is kiírt, ezért is van kiírtva belőlünk, ez nagyobb közösségekben csinálunk dolgokat, mert hogy egy, te individualista vagy, kapitalista vagy, a saját érdekeidet teszed előre, vagy előtérben, nem nagyon érdekel, hogy mit csinál a másik, minden egy ilyen business tranzakció, azt nézzük, hogy milyen, miből mit nyerünk, ilyen az romantikus, vagy családi, vagy baráti kapcsolat akár, és ezáltal így nagyon izoláltak is vagyunk, meg nyilván nagyon túldolgozottak. Tehát, hogy kurva sokat dolgozunk, és miért dolgozunk kurva sokat? A szarfizetésünkért, amiből nem tudunk gyereket fenntartani?
Igen, azért, hogy egyedül tudjunk élni, mert amúgy ha csökkennének a költségek, hogyha többen lennénk, tehát hogy egy nagyobb családi házat akár több fele osztani, ha meg tudjátok osztani a főzést, a házi munkát, szerintem kb. Ilyen részmunkaidős állásokból simán meg lennénk.
Igen, igen. Most, hogyha akár ketten vagytok egy kapcsolatban, és ketten osztok dolgokon a házi munkán, még az is rohadt sok amúgy, az is nagyon fárasztó tud lenni. Igen, meg ami sokkal kevesebb idő jut a másikra, nyilván azért, mert halálra dolgozod magadat, mire hazajössz, már emberherótod van, nem akarsz senkivel beszélni, tehát, hogy ez így nagyon izolál. Na, mindegy, elkanyarodtam az eredeti kérdésétől.
Nem baj, a kapitalizmus szidást, ezt bármikor hallgatom.
Ami a 3-as kapcsolatok elterjedése, meg a kommunák. Nem tudom, hogy tehát, hogy nem voltam ilyen kapcsolatban soha, és nincs is valójában az ismerőseim közül olyan, aki ilyen kapcsolatban lenne. Olyat ismerek, aki nyitott kapcsolatban van, tehát, hogy így van egy szoros kettes kapcsolatuk, és akkor így emellett ők még randizgatnak, szexuális, meg romantikus kapcsolatot tartanak fel másokkal, külön-külön, de hogy így nem éltek soha, tudod, 3 emberrel. Szerintem lehet, meg nekem tetszik ez a felállás, hogy ugye a poli kapcsolatok azok nagyon ilyen egyszintű kapcsolatok, nem, mert ugye az általában normalizált, meg idealizált párkapcsolat, ugye az sokszor hierarchikus, a legtöbb esetben statisztikailag beszélve, hogy a nő van alul a hierarchiában, a férfi meg felül, és ezekben a poli kapcsolatokban, amit így láttam, meg a kutatás során olvastam, az inkább ilyen vízszintes kapcsolat, tehát, hogy sokkal nyíltabb a kommunikáció, és hogy kicsit el is utasítja ezt a kapitalista, magunknak hordunk be minden értéket, meg erőforrás dolgot, ami nekem szimpatikus.
Amúgy érdekes ez a kérdés. Nem tudom, hogyha mondjuk Marci felvetni, akkor mit tudnék erre reagálni. Hogyha megnézel egy redditet, egy, nem tudom, egy Tanulom Magam, vagy Ask Hungary, vagy ilyen párkapcsolatos redditet, már most heteró kétfős kapcsolatból is olyan sok van, ami brutál egészségtelen, boldogtalanok a benne lévők, hazudoznak egymásnak, megjátszák magukat, nem érted, hogy miért vannak együtt, nem kommunikálnak. Ez az egyetlen, amit megtanultam a Redditről, hogy az emberek nem kommunikálnak egymással. Emellett nem gondolom, hogy az, hogyha bevennének egy harmadikat, az garantáltan toxikus, vagy ilyen féltékenykedős, vagy csak negatív dolog lehet. Szerintem a nem gyakorlók között a poligámiának, meg a poliamóriának, több szerelműségnek sokkal rosszabb a megítélése.
Egy olyan mentalitás is kell, tehát mindenképpen nyitottnak kell ehhez lenned, meg szerintem, hogyha egy kicsit nyitottabb környezetben nőttél fel, és nem csak ezt a dinamikát láttad, hogy anya, apa, férfi, vagy hogy két ember van egy kapcsolatban akár, legyen az nő-nő vagy férfi-férfi, akkor nyitottabb vagy erre. De biztos vagyok benne, hogy ez egy bizalmi alap, meg olyan nyílt kommunikáció, és ilyen open-mindedness kell. Sok embernek nincs meg, és akkor nyilván nem lesz jó a kapcsolat, tehát hogy akkor csak két emberrel vagy toxikus kapcsolatban az egy helyet.
Az nem sokkal jobb, igen. Egyébként az amerikai számot találtam erről, ugye időről egyelőre így fellángol az érdeklődés a poliamória iránt, meg a poligámia iránt. Én most például TikTokon több, tehát hogy vannak elég nagy követőbázissal rendelkező tartalomkészítők, akik megosztják az életüket, meg a kis sketcheiket erről az életmódról. Az amerikaiakról van adatom. Több mint 5-ből 1 szingli amerikai már részt vett valamilyen konszenzusos nem monogámiában. Közel 3-ból 1, tehát az emberek 1/3 a monogám párkapcsolatokban azt mondja, hogy a kedvenc szexuális fantáziája valamilyen nyitott kapcsolatot is magába foglal, és a felnőtteknek 51%-a, bocsánat, a 30 év alatti felnőttek 51%-a azt mondja, hogy a nyílt házasságok elfogadhatóak. Azért ezek nagy számok, tehát hogy a 30 alatti felnőtteknek több mint a fele azt mondja, hogy egy nyílt házasság rendben van, szerintem ez elég nagy eltérés a hagyományos párkapcsolati modelltől.
Nem tudom, hogy ennek amúgy mi lehet az oka, azt mondta a forrás, hogy mi lehet az oka?
Egy olyan magyarázatot mond, hogy ezt esetleg hozzájárulhatott ehhez a járvány, és hogy van egy idézet itt egy poliamória oktatótól, ez nem tudom, hogy kell oktatni esetleg azt, hogy nem tudom, mindegy.
Egy
coach, igen, azt mondja, hogy az emberek egy ilyen nagyon mély elszigetelődési időszakot éltek át a COVID alatt, és amikor ebből kijöttek, az ahhoz vezetett, hogy így átgondolták a döntéseiket, és hogy esetleg valami mást akarnak felfedezni. Jelentsen ez bármit is.
Hát ez semmit nem jelent, ez szerintem elég tág.
Lehet, hogy nem tudom, összezárkóztak a párjukkal, és rájöttek, hogy kell ide még valaki.
Ja, mert hogy nem elég. Nem tudom, most megint visszatérek a kapitalizmus hibáztatására. Az, hogy valójában ennyit dolgozunk, és ennyire kevés időt töltünk a barátainkkal, családdal, vagy párkapcsolattal, azért az akadályozhatja azt is, hogy igazán meg tud ismerni a másikat. És lehet, hogy a járvány sokaknak, mondjuk akár ilyen kezdő kapcsolatoknál, vagy mondjuk együtt vannak, nem tudom, 1-2 éve is, és akkor nem töltöttek sok időt együtt, és a járvány meg igen, az úgy hirtelen sok volt, és akkor rájöttek, hogy ez az ember mégse. Szintén megint munkavilág a kapitalizmus, csak erről fogok tudni beszélni ebben az egész epizódban, s ne haragudjatok, beakadt a lemez. De hogyha ki vagy égve, akkor nyilván egy unalmas ember vagy, vagy hát nem úgy unalmas, de hogy akkor nyilván nem nagyon tudsz mit adni a másiknak. Hogyha 40 vagy nem is tudom hány plusz órát dolgozol, például is találtam egy olyan amerikai statisztikát, hogy az amerikaiak 29%-a 45 és 59 óra között dolgozik, és 12%-a több mint 60 órát dolgozik egy hetente, úgyhogy ugye ráadásul Amerikában köztudottan a legalacsonyabb a fizetett szabadságoknak a száma. És hogyha ennyire túl vagy dolgozva, ennyire nincs időd, akkor igazából azt a pici időt is lehet, hogy magadra akarod fordítani. Vagy hogyha még magadra sincs időd, akkor hogy foglalkoznál más emberek igényeivel, hogy lennél jó társasági személy, vagy hogy lennél jó párkapcsolatban, hogy érted, mire gondolok?
De amúgy tök egyetértek, hogy szerintem ez annyival jobb alternatíva, mint menni aztán megcsalni valakit. Tehát, hogy ha valaki elég nagy legény vagy nagy lány ahhoz, hogy randizni akarjon, meg ismerkedni idegenekkel, akkor arra is legyünk elég nagyok, hogy megbeszéljük ezt a partnerünkkel, hogy esetleg valamilyen igényünk nincsen kielégítve. Mondjuk én azt most tisztáznám, hogy én a baráti kommunánkat azt nem egy romantikus együttélésként képzelem el. Szoktunk arra viccelődni a Marcival, hogy jöhet egy harmadik, csak nagyon tisztaságvárjás legyen, hogy helyettünk is takarítson. Ugye ki mit hoz a kapcsolatba?
Kommunák szerintem azok meg tök jók, mert ugye ezek így ilyen talán a 60-es, 70-es években lettek ugye népszerűbbek. Kulturális mozgalomnak is lehetett őket akar tekinteni, és régen nem tudom, az ősemberek idejében is kommunákban neveltünk gyereket, mert hogy meg nagy volt a munkamegosztás, sokkal egyszerűbb volt így fenntartani, meg így a túlélés is egyszerűbb volt. Nem egy rossz, vagy egy ilyen evolúciós szempontból úgymond logikátlan lépés, hogy kommunákban, vagy nagyobb közösségekben és társadalmakban neveljük a gyereket, vagy így élünk. Csak hát ugye kapitalizmus árantott minket, individualizáció, meg nyilván az, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, azért ezt így nehezebbé teszi. Viszont képzeld el, találtam egy létező, vagy még egy ma is létező, vagy futó példát a kommunára. Tennessee-ben 1971-ben alapítottak egy farm nevű kommunát. Hát ez inkább ilyen intentional közösség, így hívják magukat, és ez egy ilyen fenntartható közösség, ahol a tagok megosztják az erőforrásokat, a felelősségeket, meg a gyermeknevelési feladatokat, és a gyerekek ilyen gyermekfelügyeleti intézményekben, meg ilyenekben nevelkednek, ahol ilyen közösségi oktatási programok, meg tanulási lehetőségek vannak biztosítva. Úgyhogy szerintem ez nem rossz. Mondjuk kicsit, ahogy megnéztem a websájtját, így már aztán inkább vallási dologgá alakult.
Jaj, ezt akartam kérdezni, ez nem szektás egy kicsit?
Incifincit, de nem annak indult. És végül is, ha belegondolsz, a vallási közösségek, az végül is egy kommuna?
Biztos, hogy közösségként él együtt, és nem úgy, mint mi. Igen, az egyébként az nem természetes, hogy ennyire el vagyunk különülve.
Vagy ja. Bármilyen szekta. Igen. Most lehet, hogy a szekták még se annyira rosszak valójában.
Hát igen, csak addig, amíg nincs egy karizmatikus vezető, aki azt mondja, hogy kóstold már meg ezt a kúlédet, milyen szép kék. Hát ja, igen, de amúgy még egy így utolsó gondolat, aztán le is zárhatjuk ezt a témát, hogy ami még így felmerült így a kutatásom kapcsán, van egy könyv, amit majd el szeretnék olvasni, be tudok szerezni, a The Other Significant Others, Reimagining Life with Friendship and at the Center. Hát ez, ha értetétek az este 8 óra utáni kiejtésemet, akkor pont arról szól, hogy hogyan lehet a barátság, meg az ilyen plátói, nem romantikus kapcsolatok az életednek a középpontja. Tehát a gondolat, amit be akarok hozni, az, hogy néha szerintem túl sok elvárást teszünk a romantikus kapcsolatainkra, meg a párunkra. Nem kell, hogy mindent attól az egy embertől kapj meg, minden érzelmi támogatást. Tudod, van ez, amikor vannak ilyen emberek, amikor, hogyha párkapcsolatba kerülnek, akkor kb. Mint hogyha nem is lettek volna a barátaik. És hogy ez tök rossz, nyilván nem csak a barátjának, akit így ilyenkor az az ember, hanem annak az embernek is. Mert hogyha mindent attól az egy partnertől vársz, akkor az a partner az nem fogja tudni teljesíteni. Alapból egy női barátság szerintem teljesen más támogatás, meg érzelmi kapcsolódás, mint egy mondjuk egy heteroszerelmi viszony egy férfival. Szóval ez a könyv ez azt veti fel, hogy lehetséges-e úgy élni, hogy a support szisztemed az nem csak a férjed vagy a feleséged, hanem a baráti kapcsolataid, a családod, a rokonság, a gyerekvállalásban, az idős gondozásban, a házi munkában, stb. És erről láttam egy TikTokot is. TikTokon mutatta be két barátnő, hogy két szingli anyuka, akik nagyon jó barátok, és úgy döntöttek, hogy egész egyszerűen összeköltöznek, mert ketten könnyebben ki tudnak bérelni egy nagy családi házat, kevesebbe fog kerülni a megélhetésük, jobban be tudják osztani, hogy ki vigyáz a gyerekre, jobban meg tudják osztani a házi munkát, és arra gondoltam, hogy basszus, ez rohadt jó, és nyilván nem szeretnék véletlenül szingli anyuka lenni, nem nagyon nehéz lett, minden tiszteletem azoknak, akik ezt csinálják, de ebben a helyzetben nem ez a legjobb gondolat?
Ez nagyon jó pont, amit mondtál, hogy nem szabad mindent egy kapcsolattal elrendelni. Tehát, hogy szerintem is fontos az, hogy egy kapcsolaton kívül vannak barátaid, meg van másik support szisztemed, mondjuk akár, nem tudom, több generációs család, ahol a család több generációja együtt él. Az jól tud működni, főleg amikor mondjuk pici a gyerek, hogy tudod, hogy le tudod passzolni a nagyszülőknek, és tudnak vigyázni rá. Én Dolly Aldertonnak Everything I Know About Love című könyvében is említi ezt a gondolatot, hogy valójában a baráti kapcsolataid milyen fontosak, és hogy azok is mennyire támogató érzelmi közeget tudnak teremteni, hogyha hagyod. De nyilván az van normalizálva, hogy minden, hogyha a párkapcsolatban vagy, akkor az a fő, tehát hogy az neked azt meg kell tartanod, az a biztonsági rendszer, tehát hogy így nem, az nem csak egy ilyen anyagi business decision, hanem akkor érzelmileg is az az ember fog téged támogatni, vagy a kéne, hogy támogasson. De ezzel az összeköltözés dologgal, hogyha esetleg szingli anyuka lennék, és te is szingli anyuka lennél, Eszter, akkor can we buy a house together?
Deal, yes. Yes. Abszolút. Meg amúgy meg vagy hívva a kommunánkba is. Majd ültetünk répát, meg krumplit, meg ilyeneket.
Igen, hogyha megnyerem a lottót, az álmom, hogy az összes barátomat egy nagy lakótelepre összeköltöztetem.
Így szoktam nézegetni, hogy ilyen, nem tudom, ilyen francia vidéken egy lepukkant kastélyt venni, vagy valami.
Igen.
Tudod?
Igen.
De jó lenne.
Felújítani, és oda
kell. Onnan streamelnénk a podcastot.
Hallod, lenne egy stúdiószobánk.
Ne is mondd.
És akkor most felolvassuk a válaszok az Instagramra kitett kérdések közül. Aki nem követ minket Instán, annak cipel ajánlom, hogy tegyen, mert így egyszerűbb lesz érteni az epizódoknak ezen részét. Mindig a nagy epizódok megjelenése előtt kirakunk pár kérdést Instagramra, és az epizódokban felolvassuk a válaszadóktól jött válaszokat. Az első kérdésünk az volt, hogy szerinted a kapitalizmus jelenlegi gazdasági helyzet befolyással van arra, hogy hogyan alakulnak a párkapcsolataink. 89%-atok mondta azt, hogy igen.
Így van, és tök jó gondolatokat tettetek a kifejtős kérdésbe, ami erről szólt, tehát hogy hogyan befolyásolja a párkapcsolatokat a gazdasági helyzet. Azt írja valaki, elviszi a fókuszt a fontosabb dolgokról, nem engeded magad bele a kapcsolatba teljesen. Ami ehhez kapcsolódik, és lehet, hogy hasonlóra gondolt, hogy csak akkor igazi az időtöltés, a közben fogyasztunk, idézőjelesen pénzt költünk, ez annyira klasszikus, manapság már kb. Nem is lehet semmit csinálni anélkül, hogy pénzt költenél.
Igen, amúgy úristen, ez is nagyon jó, ez egy nagyon jó gondolat, de tényleg, hogyha elmész randizni, akkor egy csomó olyan TikTokot látsz például, hogy úristen, az volt a randi, hogy elmentünk sétálni, nem költöttünk semmit, nem hívott meg vacsorázni, vagy nem hívott meg egy italra, vagy nem tudom, és akkor ez már nem is számít időtöltésnek.
Igen, konkrétan eltűntek azok a, azt hiszem úgy hívják ezeket, hogy harmadik helyek, tehát ami igen. Nem otthon, nem iskola, nem munka, hanem valami, tehát hogy eltűntek azok a helyek, ahol csak igen. Lehet lógni.
Úgyhogy költenél valamit. És ez ja. Nem csak romantikus, vagy párkapcsolatra, hanem szerintem ez így minden kapcsolatunkra igaz. Tehát, hogy az a program, igen. Hogy megyünk, és költünk, és fogyasztunk.
Igen. Azt írja valaki, párválasztáskor sokat számít a másik egzisztenciája, legalábbis ahol élek, sokat számít, hogy van autót például. Szerintem ez jogos, erről ezt nem beszéltünk is, egyetértek. Még egy válasz, hogy ha például egyelően lennének elosztva a javak, megszűnnének a rétegek közötti szakadékok, és kevesebb előítélettel bírnának az emberek, ezáltal az egymáshoz való közeledés is facilitálva lenne. Igen, ez jó lenne, és pont ehhez kapcsolódik az is, amit egy másik válaszadó írt, hogy meghatározza a kapcsolatot, hogyha két félnek különböző a státusza, és imádom ezt a választ. Lehet Aladdin megcsinálta, de általában nem működik.
Alacsonyabb státuszuként mondjuk házasodsz bele egy magasabb státuszú családba, akkor a magasabb státuszúak kinéznek. Tehát, hogy szerintem onnan sokkal több előítélet jön.
Meg teljesen más, hogy nőtök fel. Nem is kell az, hogy mély szegénység, vélyes, nem tudom, brutál vagyonos. Egyszerűen, hogyha valakinek néznie kellett a hó végén a számlát, valakinek meg nem, akkor tök más élményei vannak szerintem, hogy mást hoznak a gyerekkorból ezek a gyerekek. Szoktam látni ilyen TikTokokat is, hogy nem tudom, dolgok a gazdag barátomnak az életében, ami a gyerekkorából, amit én el sem tudnék képzelni, vagy nem tudom, ilyen kulturális különbségeket, kultúrsokkokat szoktak megosztani az emberek, hogy nem tudom, mondjuk valaki kifacsarja az utolsó cseppig a fogkrémet, vagy sem.
Amúgy tényleg olyan, mint egy másik kultúrába, vagy kultúrába jönnél az ilyen esetekben, és amúgy ez szerintem szülhet mondjuk a kapcsolaton belül anyagi feszültségeket is, vagy mondjuk a pénzügyi vitákat, ami statisztikákból tudjuk, hogy az egyik leggyakrabban előforduló válási ok, meg veszekedési ok párok közül az a pénzügyi, vagy anyagiak nem feltétlenül, hogyha mondjuk érted, nem tudom, szorosabbra kéne húzni a nadrágot, de hogyha ekkorák az úgymond pénzügyi kulturális különbségek, akkor igen, az fura lehet.
Igen, egyszerűen mások a pénzköltési szokásaid, máshogy gondolkozol róla, nem is vizsgálod meg egyáltalán, hogy miért csak ezt az otthonról. És akkor ugye, amit mi is mondtunk, gyerekvállalás, lakhatás, csok befolyásolhat egy kapcsolatot, abszolút.
A következő kérdésünk az volt, hogy mennyire értesz egyet az alábbi állítással. Idézőjel, egyedülállóként nehezebb megélni manapság. Idézőjel, bezár. 68%-otok mondta azt, hogy teljesen egyetértek, 12%, hogy nem, és 20%, hogy ki tudja, lehet. Szóval azért a többség úgy látja, hogy ez a társadalom nem arra lett berendezkedve, berendezve, hogy te egyedül élj meg, és egyedül próbáld meg a szerencsédet, ami szerintem egy tök nagy ilyen konfliktus ebben az individualista, kapitalista szemléletben, nem? Tehát, hogy a kapitalizmus azt mondja neked, hogy te egyedül csináld meg a saját magad szerencséjét, de közben meg a gazdasági valós helyzet, meg azt mutatja, hogy de ne, mert minden két főre, vagy minimum két főre van kitalálva. A következő kérdés az volt, hogy szerinted hogyan befolyásolja a kapitalizmus az idealizált kapcsolati modelleket, és itt mondtátok is, hogy mit értünk idealizált alatt. Igen, ezt nem fejtettem ki. Én idealizált arra azt értettem, vagy nekem az volt egyértelmű, hogy ez az ilyen, az egyértelmű házasság.
A klasszikus.
A klasszikus modell.
Klasszik családmodell.
Így van, így van, így van.
A stay-at-home girlfriend jelenséget írta valaki, amúgy ezzel egyetértek erről, ezt nem mi is beszéltünk. Ezt mondjuk nem úgy megváltoztatja, hanem talán inkább a kapitalizmus miatt terjed el.
Meg hát akár a polikapcsolatok is, ahogy te mondtad. Tehát, hogy ugye a polikapcsolatok, mint ahogy mondtam, tehát hogy nem azokat a klasszikus társadalmi rendszereket képviselik, ajánlhat egy ilyen alternatív párkapcsolati struktúrát, ami szerintem sokaknak ilyen friss levegő, vagy frissességet tud nyújtani.
A következő az érdekes. Az volt a kérdés, hogy mennyire ért, vagy egyetértesz-e ezzel az állítással, a házasság egy gazdasági tranzakció, és szinte teljesen, tehát 50%, 51% mondta, hogy igen, és 49%, hogy nem. Ez tök érdekes, hogy ennyire megosztó volt ez a kérdés. Lehet máshogy értelmezték. És az utolsó pedig, ez annyira megosztó volt, hogy erre üzeneteket is kaptunk, hogy szerinted lehet-e egyszerre több embert szeretni? 70% mondta, hogy igen, 30% pedig azt, hogy nem, de többen is írtak üzenetet, hogy nem volt kifejtős válasz, szerintem szeretni lehet több embert, de igazán szerelmesnek lenni csak egybe lehet. Ezzel nem tudom, hogy egyetértek-e. Én még nem voltam szerelmes két emberbe egyszerre, de közben nem akarom elvitatni annak az élményét, aki azt mondja, hogy igen. Tehát nem gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ő két emberbe szerelmes, az hazudik, vagy áltatja magát, vagy ilyesmi.
Szerintem is lehet több emberbe is szerelmesnek lenni. Én sem voltam még, de megint mindenki nagyon más, tehát hogy máshogy van bekötve a kis agyunk, úgyhogy lehet, hogy valakinek ez soha nem fog megtörténni, vagy nem tudom, nem lehet. Nem tudsz, de hát attól, hogy te nem tudod, vagy te nem gondolod, hogy tudnál, egy soha nem mondta, hogy soha, kettő, meg szerintem igen fontos, hogy validáljuk mindenkinek az érzéseit.
Amit olvastam benne a témában, így a poliamóriáról, az azt mondta, hogy annyira heves néha az ellenkezés ezzel kapcsolatban, hogy ez nem lehet, meg ez nem jó, meg mit tudom én, hogy mint hogyha az emberek félnének attól, hogy ragadós, és hogy mint hogyha az emberek tartanának attól, hogyha mondjuk nem tudom, a párjuk megtudja, hogy ez egy valid opció, akkor majd tőlük is ezt kéri, pedig nem akarnák, és hogy amúgy szerintem lehet, hogy van egy ilyen félelem ebben a poligámiában, hogy jaj, ez ne váljon trendé, mert én nem akarok osztozkodni a férjemen vagy a feleségemen. Outroba benne lesz minden call to action, de hogyha beszélgetnétek tovább ezekről a témákról, akkor mondom, a legkönnyebben Instagramon tudunk dumcsizni. Nyitva vannak a DM-jeink.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
Két hét múlva találkozunk.
Sziasztok!